És akkor az üzenet. Imádkozzunk röviden még előtte. Kérjük az Urat ezért a mai délőtt további részére is. Drága mennyi atyánk, Uram, köszönjük ezt a helyünket, Krisztus testét, a gyülekezetet. Kérünk, hogy áld meg most a te igédet, kérünk, hogy szabadítsd ránk a te bölcsességedet, kérünk, hogy adj örömet nekünk, egy felszabadulást. Ezért imádkozunk, kérünk, hogy segíts megérteni a te igédet, és Uram, várjuk, hogy kapunk tőled életet ezen a mai délelőttön. Ez az imánk Jézus drága nevében. Ámen. Valahogy úgy egy-egyre rosszabb a helyzet ebből a világban. Nem értem. Az ember próbál mindig kicsit bízni, hogy ez már nem lehet rosszabb. És hogy valami történik, de tudjuk, az ige nem ezt mondja. Úgyhogy az elején néhány vers, hogyha megtalálom, nagy nehezem. Az egyik az Ézsaiás 1:5. Még egy kicsit. Megvan. Ézsaiás 1:5. Azt mondja, hogy a második része a versnek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. És olyan rossz ezt látni, hogy amúgy értelmes emberek, akik úgy a világ szemében is vitték valamire, valakik, akikre fölnéznek sokan, azokra ugyanez igaz. És vannak helyzetek, amikor olyan emberek, akik annyira magabiztosnak és annyira példának tűnnek, annyira figyelemre méltó embernek, azokról kiderül, hogy ugyanez a baj velük. Egészen beteg már a fej. Egy csomó olyan gondolat van az emberek fejében, ami annyira borzalmas, és egészen gyenge már a szív. Ez azt jelenti, hogy ez a beteg fejnél már csak a szív gyengébb, vagyis hogy az emberek nem tudják azt mondani a beteg gondolatoknak, hogy ne tovább. A szívnek nincs már ereje, abszolút semmire nincsen. Nem tudja megállítani ezt a folyamatot. És aztán a másik, csak ennyi rossz hír lesz, az elején ígérem, 1 János 2.16. 1 János 2.16. Az pedig így szól, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. És Pásztor Borci beszélt egy pár hete erről a dologról, hogy kell valami kis kütyű az életünkben, amit tervezgethetünk, hogy ezt most elérem. És akkor annyira jó lesz, hogyha meg lesz. És mikor megvan, akkor minden csoda 3 napig tart, és aztán jön megint egy kütyű. Van, akik ezt úgy fogalmazzák meg, hogy az elünkre kovácsolják az egészet. Egy házaspár, akit ismerek. Azt mondja a feleség, mindig pörgünk, nincs megállás. Egyszerűen ez az életünk, hogy kitűzünk egy újabb célt magunknak, és aztán elérjük, és aztán azt is elérjük, és megyünk tovább. Tehát kell ez, hogy legyen élet bennünk, tehát kell ez, de tudjátok, ez nem az. Ez arról szól, hogy amiket kitűznek, azok csak egy újabb üres lyuk, amire megpróbálnak beugrani, és annak a vége üres, és kiesnek, és aztán kell még valami, és így tovább. Hú, és annyira ilyen voltam én is, még kicsit mindig ilyen vagyok. Mindig volt egy cél, és aztán a drága feleségem mindig mondta, hogy jó, van, megveheted. És aztán megvettük, és aztán még egy cél kellett, de Isten tanít. Kicsit, mintha múlna ez. Szóval itt van ez az üresség, és beszéltem emberekkel, akiknek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó állása van, és az ember azt hinné, hogy valahova jutnak. De aztán kiderült, hogy nem jutnak sehova, mert hogy mindig szükségük van valamire, ami egy kicsit tompítja ezt a hihetetlen vágyot egy kis elégedettség után. És kiderült az egyik barátomról, hogy egyezett egy lányt, és hogy jön az esküvő, azt mondta, hogy nincs esélyük, hogy lakást vegyenek, az egész tolódik, a srác ennyit keres. Ilyen autórádió van az autójában, 3 fényképezőgépe van, és sorolhatnám. És hogy mindig kell valami, ami megelégíti, mindig valami. De aztán a szem kívánsága, a test kívánsága. De ez nem elég. Ez nem elég sajnos. Oké. amiről szeretnék beszélni, az az, hogy Isten szeretné annyira egyszerűvé tenni az egészet a számunkra. Gyakorlatilag azzá is tette. Isten szeretné, hogyha ez az életünk, ez egyszerű lenne. Hogyha nem bonyolítanánk túl a dolgokat. Sátán viszont az ellenkezőjét szeretné. Ő azt szeretné, hogyha az igazságot bonyolultnak vélnénk. Hogyha azt gondolnánk, hogy gondolkozzunk a dolgokról csak logikusan, a szellemi igazságot kihagyva. Ez az ő terve. Ez az ő terve. De Isten nagyon egyszerű. Igazából pár ige, hogy mennyire egyszerűvé tette az egészet. Róma 5:1 az első. Azt mondja, hogy mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Van úgy, hogy nincs békességem Istennel? Van úgy, hogy motoszkál bennem valami a régmúltból? Vagy valami, amit éppen a napokban tettem, vagy gondoltam? És azt hiszem, hogy nincs békességem Istennel? Ez a vers teljesen mást mond. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És aztán, amikre gondolok, ezek a dolgok, vagy amik történnek velem, ezek miatt van okom aggódni, vagy bármit tenni. Hadd lapozzak oda Malakiás 5:3-6-hoz. Sőt, nem is, inkább elmondom. Az Úr nem változik. Az Úr nem változik. Tehetünk bármit, gondolhatunk bármit. Egyszerű igazság, egyszerű tétel. Nem változik. Nem tudjuk megváltoztatni az ő jellemét felénk. Az ő kegyelme, amit megkapunk minden reggel, az nem az elfogadótól függ. Ő azt adja mindenképpen. Azt folyik ki a mennyből, az jön felénk. Nem tudjuk megváltoztatni. És aztán Filippi 1:6 ebben a kis láncban, hogy mennyire egyszerű. Filippi 1:6. Békességünk van vele, nem tudunk olyat tenni, ami őt megváltoztatná. És Filippi 1:6 pedig azt mondja, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És hogy ennyire egyszerű. Megbékéltünk vele, ő meg nem változik ebben a gondolatában, mi meg nem változunk a helyzetünkben, és ő munkálkodik bennünk. Ő valamit végigvisz. Ez az ő terve. Azt mondja Pál, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Formál bennünk. Formál bennünk valamit. De ami a másik oldal, hogy ő pedig szeretné bonyolultá tenni az egészet. Szeretné, hogyha nem ilyen egyszerűen látnánk a napjainkat. És van ez a példázat Máté 13-ban. Én próbálom nagyon gyorsan megtalálni ezeket a verseket. Máté 13. A 31-től a 32-es versig. Így szól a példázat. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az ígi madarak, és fészket raknak az ágai között. Annyira pici kezdete volt a mi életünknek. Ott voltunk vagy nagyon felemelt, vagy nagyon összetört állapotban, vagy egyszerűen csak úgy simán, és Istennek volt esélye. Meghaltuk az ő kegyelmét, és válaszoltunk. Egy picin kezdett, mint a mustármag. De aztán ő elvégzi a munkát a Jézus Krisztus napjára. Pál biztos benne. Szóval ez a munka, ez elkezdődött, kétség kívül. És fejlődünk, mint egy szép nagy fa. És amikor ott vagyunk, hogy van egy életünk, és vannak ágak ezen az életen, akkor jönnek a madarak, és fészket raknak rá. És ez az ellenség. Ez az ellenség. Ő azt szeretné, hogyha az ő kis madarai fészket rakatnának a fejünkre. Hogy Isten bölcsessége ne tudjon átmenni rajta. Egy fészek a fejre. És jönnek a gondolatok. És jönnek különböző szituációk. Egy fészek a fejre. És a madarak meg csicseregnek. Mindenfélét csicseregnek. És erről szeretnék röviden beszélni. 5 pont. amiről csicsereknek. 5 pont, amivel az ellenség szeretne minket kifárasztani. Szeretné, hogyha nem szabadok lennénk, hanem nem ilyen egyszerűen gondolnánk az igazságra, hanem elkezdenénk logikusan gondolkozni, alapozva az életünk eddigi tapasztalataira. Mert hogy ebben annyira jók vagyunk, tudjuk mi az ábra, rengeteg statisztika készül az életben, a számok világában élünk, és tudjuk, hogy régen hogy történt. Tudom, hogy van a dolga, amit belekezdtem, és nem működött. Hát persze, most hívő vagyok, úgyhogy ha talán Isten megáld, akkor lehet, hogy ez a dolog működni fog. Vagy sosem mertem beszélni azzal az emberrel. Igazából nem is akarok, és nem is fogok vele beszélni. Régen sem működött, ezen nem változtatok, inkább visszavonulok. Vagy hazaérek a munkából, és nekem jár az az 1 óra. Nekem jár az az 1 óra. Én nem akarok egyből elkezdeni beszélgetni arról, hogy mi volt ma, és mi lesz holnap. Nem akarok foglalkozni semmivel. Egyszerűen kell az az 1 óra. És ez az enyém. És nem is tudtam soha megélni nélküle. Úgyhogy ez már nem fog megváltozni. Az egyik dolog, amit mond, az a vallásosság és a hamis tanítás. Szeretném, hogyha vallásosak lennénk. A vallásosság az azt jelenti, hogy meglátjuk valakiben a hibát. És a hamis tanítás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy olyan dolgokra tanítjuk, ami nem igaz. A hamis tanítás jelenti azt is, hogy olyat mondunk valakinek, ami meggátolja abban, hogy az új ember Krisztus előjöjjön. Hogy az új ember Krisztus előjöjjön. És itt egy vers hozzá, Máté 23, 3-tól 5-ig. Máté 23, 3-tól 5-ig. Így szól, hogy a farizeusokról beszél. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Hallottam egy iskoláról, ahol zenét tanítanak, és különleges tehetségek járnak oda. És nyilván van egy tananyag, amit meg kell tanulniuk. Gondoltuk bármilyen hangszerre. Nyilván van egy klasszikus zenei alap, amit mindenkinek végig kell vinni, hiszen mindenkinek képeznie kell a kezeit, a füleit, a ritmusérzékét. De ebben az iskolában nem akarnak 20 egyforma zongoraművészt nevelni, nem akarnak 20 egyforma énekművészt, hanem úgy csinálják, hogy ha valakiben meglátják azt, ami belül rejtőzik, valami különleges, akkor csak engedik, és próbálják terelgetni az útját, hogy vajon hova fejlődik, mert lehet, hogy ő még a tanárnál is többet fogja vinni. Nem javítják ki minden hibáját, majd rájön, hadd menjen, gyakoroljon, és meglátjuk, hogy hova fejlődik, mert félnek attól, hogyha rákényszerítenek egy sablont, egy szabályrendszert, akkor az a diák az megáll egy szinten, és lehet, hogy lesz belőle egy nagyon jó zenész, de lehet, hogy sokkal jobb lehetett volna, csak éppen beskatujázták valamibe, és neki elmondták, hogy ezt így kell csinálod, mert így a jó, de lehet, hogy sokkal jobban csinálta volna, de beskatujázták, és nem ment. És gondolok a gyerekeimre, hogy vajon mindig ki kell őket javítanom? Vajon mindig meg kell neki mondanom, hogy mi a helyes? És úgy mondom, hogy van egy egyensúly. Persze, vannak dolgok, amik nem várhatnak. Vannak dolgok, amikben ki kell őt javítanom. De az, hogy én jobbról kanyarodnék oda, ő meg balról, az nem biztos, hogy ő egy rossz úton megy. És ott a farizeusok. Mit csináltok? Ezt nem így kell csinálni. Terhek, amiket összekötnek és rápakolták az emberek vállára. Pedig ők maguk abszolút nem tudtak arról, hogy ez a terheket mit jelent elhordozni. Egy ilyen dolog, amit szeretne az ellenség a fejünkbe szögezni. Javítsd ki. Mondd meg neki, hogy kell csinálni. Hát nem látod, hogy mennyire rosszul csinálja. És aztán ez nem mindig az épülést hozza előre. Aztán a második dolog. Azok bűnök, amiket a másik oldal szeretne ránk akasztani. Régmúlt dolgok. Azt szeretné, hogyha kis aranyásokká válnánk. Ugye azt mondja az írás, hogy az óember az meghalt és el lett temetve Jézus Krisztussal együtt a sírba. És azt szeretné, hogyha kis aranyások lennénk, és oda mennénk ehhez a sírhoz, amiben ott van az óember az összes bűnnel, és kiásnánk ezeket. Jönnek a madarak. Emlékszel arra? Ó, igen. Emlékszel arra? Ó, arra is emlékszem. Hát igen, nem változtál, ugye? Nem változtam. Kis madárkák, amik zümiznek ott a fejünk körül egy fészekben, és azt szeretné, hogyha az Úr hangja, az ő egyszerű hangja, az tompa lenne, és elkezdenénk logikusan gondolkodni a múlt alapján. Aztán a harmadik, a saját magam terhe. Valamit kell kezdenem magammal ebben az életben. Így nem mehet tovább. De érdekes, a Biblia az teljesen mást mond. Zsoltárok 55-ben szintén annyira egyszerűvé teszi. Zsoltárok 55 és a 23-as vers azt mondja, hogy vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. És aztán a 36-5-ben ott pedig azt mondja, nem a 37-5-ben, bocsánat, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És hogy is van ez? Nyilván ezt már annyiszor hallottuk, és tudjuk, hogy amit tudunk, meg kell tennünk ebben az életben, de ő munkálkodik. Ez annyira megnyugtató, ez annyira jó, amikor ezt meg tudjuk érteni, hogy történnek körülöttünk a dolgok, de Isten munkálkodik a háttérben. Nem látunk belőle semmit, de ő ezt ígérte a Bibliából, hogy ő nem szűn meg munkálkodni. És itt van ezzel kapcsolatban a múlt terhe, ez a negyedik. Tudjátok, van ez a vers, amikor Pál arról beszél, hogy ami elmúlt, azt mögöttem hagyom, és neki feszülve futok a cél felé egyenest. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk keresztényeknek ilyen megfáradtan hatosoknak kell lenni, és habár nem látjuk, hogy hol a versenypálya vége, de hogy bármi történik, mennünk kell, mert ez a feladatunk. Nem ez miatt futunk előre, nem ez miatt akarunk tovább menni, mert hogy bárki ezt parancsolta volna nekünk, hanem azért, mert azért mondja Pál, hogy nem gondolok a múltra, mert Isten mindig valami újan töri a fejét, ő mindig valami új irányba megy el. És nézzetek meg ezt a verset. Zsoltárok 43, 18-19. Bocsánat, ezt rosszul írtam fel, mindjárt megtalálom. Jó, egy fél pillanat, és elmondom ezt a verset. Nem találom. Úgy szól a vers, hogy ne nézd a múltat, mert én már újon töröm a fejem. Én már valami újat, újon dolgozom. Én már valami újat cselekszem, és más tervem van. És erre érti Pál azt, hogy nem azért nem néz a múltra, mert nem akar bőle tanulni, vagy hogy annyira biztosan látna a jövőt, hanem mert tudja, hogy az Úr valami más tervez, és nem akar lemaradni tőle. Nem akarja azt, hogy az Úr már egy méterrel előrébb járjon, de ő még csak mindig a múlttal foglalkozik. És aztán van az ötödik pont. Van az ötödik pont, az pedig a meg nem bocsájtás. A meg nem bocsájtás. Ez megint egy olyan teher, amit a madarkák csicseregnek. És azt mondják, hogy itt van ez a tüske, és hogy ne törd el, hogy ne dugd el valahova. De ez nem jó. És ez nem Isten egyszerűségének a terve. Egy vers van még, amit szeretnék mondani. Szóval van ez az öt dolog, és Isten egyszerű. lehet, hogy most nem egyszerűen mondtam el nektek. Bocsássatok meg érte, hogyha így van, de az ő élete egyszerű és szabadságra hívott el minket. Azt szeretném, hogyha ezek a kis fészkek, ezek nem maradnának meg a mi életünk faágai között, hanem csak egyszerűen levernénk őket, és arra figyelnénk, hogy, amit az Úr mond. És ez a gyülekezet az a hely, ahol ezek a fészkek leesnek. Ebben teljesen biztos vagyok. Nekem a közelmúltban sok fészket levertek a fejemről. Ezt komolyan mondom. És ez azért volt, mert beszélgettem e-mailjötökkel, mert megbeszéltünk dolgokat, amikről lehet, hogy nem helyesen gondolkodtunk. És ezek lehet, hogy nem a mi gondolataink voltak, csak éppen fészkek voltak a fejünkön. De beszéltem valakivel, meg még valakivel, és leverték a fejemről a fészkeket. És azt szeretné Isten, hogyha itt ebben a Krisztus testében, ebben ilyenek lennénk, levernénk a fészket egymás fejéről, ez nem azt jelenti, hogy figyel a másikat, és hogy az első pontban mondtam, megpróbálom kijavítani. Nem, ez bizalmat jelent. Mekkora erő van benne, amikor valakivel megbeszélek valamit. És kivel beszélném meg, hogyha nem a testvéremmel? Erre annyira rá kellett jönnöm. Vannak a világban olyan barátaim, ismerőseim, akik mondjuk méltók arra, hogy elmondjam nekik a dolgaimat? Persze, hogy ne. Beszélek emberekkel, velem is beszélnek sokan. De tudod, ők még mindig az a kategória, amiről Izsajás 1:5 szól. Beszélhetek vele, de teljesen beteg a fej, erőtlen a szív, és logikusan gondolkozik. És ki fog rakni valamit, ami nem Isten tanácsa. De a gyülekezetben itt leverik a fejemről a fészket, hogy meghalljam Isten beszédét. És végül Filemon 7. Ezzel szeretném befejezni. Filemon 7. Ez pedig szól egy bizonyos hívőről. És ilyen hívőkre van szükségünk. Azt mondja, hogy Filemon 7. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. És nem azt mondja, hogy a te szereteted és a te örömöd és a te vigasztalásod ezáltal a szentek szíve felüdült. És erre van szükségünk. Kell kapnunk szeretetet. Honnan kapjuk? Onnan, ahol beteg már a fej, és erőtlen a szív? Nem. Krisztus teste. Krisztus teste. Ez az igazi szeretet. Honnan kapunk örömet? Az az öröm, amit mindig pótolni kell valamivel, egy újabb kütyüvel? Nem. Krisztus teste. És aztán a vigasztalás. A vigasztalás, amikor beszélsz valakivel, és tudjátok, még az se fontos, hogy tanácsot kapj, de megosztani valakivel, aki egy vérről való veled, aki szintén Jézus Krisztus ágából való, egy újjászületett ember, megosztod vele a terhedet, és aztán leesik egy fészek. Az utolsó mondat, hogy volt egy annyira jó próbánk egy pár hete, amikor akartunk zenélni, de aztán nem zenéltünk, mert a Robinak berekedt a hangja. Csak leültünk, és elkezdtünk beszélgetni. És aztán volt valaki, aki bátor volt, és azt mondta, hogy figyeljetek, srácok, szeretnék elmondani valamit, ami van. És aztán elmondta. És annyira jó volt, és hordoztuk egymás terheit. És aztán én is bátorságot kaptam. Mondom, az ennyire jó, minek tartsa magamba. És én is elmondtam valamit, és kaptam választ. És aztán a másik is fölbátorodott. És annyira jó volt, és leestek a fészkek. És egymás terheit hordoztuk. És ugye a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Hogy itt nem logikusan gondolkodunk, nem az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy te eddig ilyen voltál, habár nehezen, de azért változhatsz. Nem vagyunk logikusak. Isten mindig működik. Azt gondolom, hogy vagyok egy helyzetben, de ő már előrébb jár. Ő már tudja a megoldást, és újat tervez. Ezért nem nézünk hátra, hanem szeretet, öröm és vigasztalás. És leeshetnek a fészkek. Ez teljesen biztos. Leesnek a fészkek. Úgyhogy, drága mennyi atyám, Uram, köszönjük, hogy a te közösségedben ott erő van, és hogyha együtt lakoznak az atyafiak, az neked hatalmas öröm. És hogyha egyen vagy ketten összejönnek a te nevedben, akkor te ott vagy közöttük. És hogy tudjuk azt is, hogy ha egy imádkozik, az megment százat. Ha kettő, akkor sokszor, sokszor, sokszor többet. És hogy ez a közösségnek a rejtélye. És kérjünk, hogy taníts minket erről, kérjünk, hogy segíts, hogy el tudjuk venni ennek a gyümölcseit, ennek a gazdagságát, ennek az egész dolognak, a közösségnek. És Uram, köszönjük, hogy létezik a testvéri szeretet. Uram, köszönjük, hogy itt van az igazi vigasztalás, hogy itt van az igazi tanács, mert itt a te bölcsességed van a gyülekezetben. Köszönjük, Uram, köszönjük ezt neked. És lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy még nem mondtál igent erre az egyszerű kérdésre, amit Isten feltesz az életedben, hogy hiszed-e, hogy a fia, te érted, meghalt a kereszten, és hogy a bűneidnek nem lehet már hatása az életedben, hogyha elfogadod őt, akkor most kérlek, mondd el ezt a rövid imát velem, hogyha még sohasem tetted meg. Drága Jézus, köszönöm, hogy te vagy a megváltó, hogy eljöttél személyesen értem ide a világba, hogy a bűneimet felvetted, és föltöd a keresztre, és egyszer mindenkorra végeztél velük. Hiszem ezt, és te vagy mostantól az én Uram és vezetőm. Hogyha ezt az imát elmondtad, akkor új életed van, ez teljesen bizonyos. Úgyhogy kérünk, Urunk, hogy áld meg minket, kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, imádkozunk, Uram, a pásztorunkért, az ő családjáért, kérünk, hogy áld meg őket, adj neki bölcsességet, ha rengeteg tennivalója közepette, áld meg az ő munkáját, Uram, kérünk, hogy mutass nekünk utat, módokat, hogy hogyan tudnánk őt támogatni. Szeretnénk az ő támasza lenni. És imádkozunk még egyszer a Boldiért. Kérünk, hogy adj neki minél gyorsabb gyógyulást. Kérünk, hogy áld meg minket ezen a héten, ami következik. Áld meg a gyermekeinket az iskolában, minket a munkahelyeinken, vagy éppen otthon. Áld meg a közösségeket, Uram, a családokban, a barátainkkal, és hogy benned bízunk ezekkel kapcsolatban. Köszönjük Jézus drága nevében. Ámen.